Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Biblia Világa című sorozatban a Szentírás emberképével kezdtünk foglalkozni. A múlt héten láttuk, hogy ennek az emberképnek az alapja a Biblia világképe. A Zsidó Levél 11. fejezet 3. verséből indultunk ki, ami szerint a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. Az anyagi valóság szellemiekből lett, ezért titokzatos kapcsolat van a kettő között, anyagi és szellemi között. Ha pedig így van a világgal, akkor így van benne az emberrel is. Az ember a Biblia szerint test és lélek egysége. Teste a látható rész, és lelke a láthatatlan rész elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Úgy is mondhatjuk, hogy a látható test berendezése hű képe a láthatatlan lélek berendezésének. A test tükrözi kifelé, megjeleníti a lelket, a lelki szerveket, képességeket, tulajdonságokat, lelki állapotokat. Ez a kapcsolat olyan szoros, hogy a Bibliában a test is és a lélek is gyakran az egész embert jelöli. A test a látható, érzékelhető oldalt, a lélek pedig a belső, láthatatlan oldalt hangsúlyozza. Test és lélek elválaszthatatlan egységéből pedig fontos dolgok adódnak. Sőt, lényegében ezen nyugszik az az ismeret az emberről, amit bibliai lélektannak nevezhetünk. A bibliai lélektan egyik alapja az, hogy a Biblia a lélek működéseit a testhez köti, a lelki megnyilvánulásokat meghatározott testrészekhez, mármint lelki testrészekhez kapcsolja. Beszél lelki érzékelésről és lelki érzékszervekről, lelki szemről, fülről. Beszél lelki belső szervekről, lelki veséről, lelki szívről, és így tovább. Egy szóval úgy mutatja be, hogy az embernél a testhez hasonlóan a léleknek is megvannak a maga szervei, sőt a látható test szervei és a láthatatlan lélek szervei között van egyfajta titokzatos hasonlóság is. A látható és láthatatlan testi és lelki közti kapcsolat sokféleképpen jut kifejezésre. Például úgy, hogy a látható test, főleg a testmozgás, gesztusok és az arc, a láthatatlan belső lelki állapotot mutatja meg, kifelé s jelzi ezt. Például Mózes arca, amikor lejött a szövetségkötés helyéről, írja a kivonulás könyv 34. fejezet 29-30-as vers, akkor az arca ragyogott, mivel Jahvéval beszélt. Az arc az írásokban a személyiséget jelöli, amint a személyiség kifelé észlelhető, megnyilvánul, vagy amint valaki, Isten is meg ember is, elrejti az arcát, azaz a személyiségét mások elől. Ez az egyik dolog. Aztán a láthatatlan belső lelki szervek még működni is hasonlóan működnek, mint a látható testrészek, mint a megfelelő testi szervek. Titokzatos ez a hasonlóság, ugyanakkor valóságos és konkrét, vagyis a lelki szív hasonlóan működik, mint a testi szív, a lelki szem, mint a testi szem, a lelki vese működése hasonlít a testi vese működéséhez, és így tovább. Ezt persze a Biblia nem mondja ki így egyenesen, hiszen ebben a korban a szív, a vese és a többi szerv anatómiája, működése még nem volt pontosan ismeretes. Mégis, amikor a lelki működésekről ír, az a megfelelő testi szervek működésére hasonlít, és azok alapján is érthető meg. Hadd szögezzem le gyorsan, hogy ezeknek a mély, titokzatos, amellett végtelenül pontos, finom és találó lélektani ismereteknek a nagy részét az Ószövetség tartalmazza. Az Ószövetség. Az Ószövetség a lelki, szellemi valóságokat rendesen testi képekkel fejezi ki, és nyelve, a héber, a maga konkrét képies mi voltában olyan is, mintha éppen ezért erre a célra jött volna létre. Szemben az új szövetség nyelvével, a göröggel, amely egész más természetű. Például eddigre már, réges-régen a filozófia nyelve is telve elvont fogalmakkal. És gondoljuk meg, hogy milyen bölcsen rendezte el az isteni gondviselés ezt a nyelvváltást. Ahogy a két szövetség könyve két ennyire különböző, ennyire nagyon különböző nyelveken íródott. Bölcsen, mert egészen, gyökeresen más volt a kettőnek a rendeltetése, ellentétes az alapvető iránya. Úgy mondanám röviden, hogy az Ószövetségnek az anyagból, a testből kellett kiindulnia, azt felemelnie a szellemiekhez, a földit a mennyeiekhez, a testi életet a lélek és a szellemvilága felé, egy szóval lentről felfelé. Ezért beszél az Ószövetség a test alapján a lélekről. No de az Új Szövetségben a helyzet megfordult. Itt minden azon az egy hatalmas tényen alapul, hogy Isten fia fentről szállott alá, a mennyből jött a földre. A mennyből a földre, a szellemi létből az anyagiba, föntről lefele. És az a világ, amit a fiú odaföntről hozott magával, ez a lelki, szellemi valóság, ez valami olyan hatalmas tény az Új Szövetségben, hogy ez háttérbe szorít minden más valóságot. Ezért innentől fogva a fiúnak az ő mindennapi szolgálatával, tanításával, gyógyításaival, mindennel a mennyeit, ahonnan ő jött, ezt a mennyeit kellett lehoznia a földre, a szellemit le az anyagbirodalmába, a lelkit le a testi világba. És az Új Szövetség erről beszél. Ha anyagi, testi dolgokról szól, mert persze, hogy szól, mindig azt mondja el, hogyan kell ezeket a testi, anyagi dolgokat lelki, felső, mennyei rendeltetésük szerint használni. Tehát a bibliai lélektannak, embertannak hatalmas tárháza az Ószövetség. A Biblia gyakran említi Isten testrészeit, úgynevezett testrészeit, beszél kezéről és karjáról, ami az erejét, hatalmát jelöli, szeméről, arcáról, sőt, belső részeiről is Istennek. Most nem ez a témánk, tehát csupán annyit, hogy természetesen nem valami kezdetleges, emberléptékű, szakszóval antropomorf istenképzet ez, ahogy a korabeli pogány vallások emberalakúnak képzelték az isteneiket. Nem. Az ilyen ábrázolásmóddal az írók Isten személy mi voltát, személyiségét, cselekvésének közvetlen ember közeliségét fejezik ki. De mondom, most nem ez a témánk, hanem az ember. Lássuk néhány lelki szerv működését egyenként. Ma a lelki érzékszervekről és a lelki veséről lesz szó, jövő héten pedig a rekeszizomról és a szívről. A Biblia lelki valóságokat testiekkel fejez ki. Ez különösen az érzékszerveknél gyakori. Szem, fül, látás, hallás, sőt olykor ízlelés is és tapintás. Az érzékszervek nevei, vagy az érzékelést, látást, hallást jelentő szavak sokkal többször utalnak belső lelki érzékelésre és ilyen folyamatokra, semmint testiekre. Az első János levél első fejezet első két versében olvassuk. Amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Tehát hallás, látás, tapintás. A második Péter levél első fejezet 16-os és 18-as versében pedig ez áll. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem, mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Ezt az égből jövő szózatot, már tudnék Jézus színeváltozásakor, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent hegyen. Láttuk, szemlélői voltunk, hallottuk, sőt, tapintottuk az élet igéjét. Ezt állítják a szent szerzők. Holott, Az első János levél a 90-es években keletkezett, a második Péter pedig valószínűleg csak úgy 110-120 körül. Tehát az első irat szerzőjéről nagyon is kétséges, hogy test szerint lett volna szem és fültanúja Jézus földi életének, a második Péter levél írójáról pedig teljesen ki van zárva, hogy azonos Szent Péterrel, azzal a tanítvánnyal, aki a színeváltozás szemtanúja volt, amire pedig utal a levelében. Tehát nem érzéki benyomásaikról, nem testi hallásról, látásról, tapintásról beszélnek ezek, ahogy Pál sem, amikor így ír. Sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már nem úgy ismerjük. Második korintusi levél, 5. fejezet 16-os vers. Tehát nem, hanem lelki érzékelésről, lelki szemről, fülről, tapintásról beszélnek. Hallottuk. Ez Jézus szavai értelmének a meghallását jelenti. Láttuk és szemlélői voltunk, ez pedig Jézus cselekedeteinek, az ő valódi jelentőségének a megértése. Az első János levél írója meg nagymerészen azt állítja, kézzel tapintotta az élet igéjét. A testélet igének, Jézus egész lényének a szellemi, mégis szinte kézzel tapintható érzékeléséről beszél, tapintásról beszél, olyan bizonyosságról, amit normális körülmények között a testi, anyagi, fizikai érzékelés szokott megadni. Ez az, Jézus valójának ilyen lelki megtapasztalása az, amit ők hirdetnek, úgymond, és megismertetnek az emberekkel. Ez a spirituális élmény sugallja az első János levélben azt a mély, tömör végszót, hogy Jézus az élet igéje. Hát látás ez? Hallás? Tapintás? Igen, igen, de olyan tudást adó látás, hallás, tapintás, amit testi szem, testi fül, testi kéz nem adhat. Mert hiszen Jézus testi valóját sok-sok kortárs látta, testi szemmel látta, hallotta őt testi füllel, akár tapinthatta is testi kézzel, anélkül azonban, hogy az élet igéjére ismertek volna benne. Hogyan ismerünk meg valamit testi érzékeléssel? Úgy, hogy a látás, hallás, tapintás, meg a többi benyomások, a többi érzékszervünk, azok benyomásokat közvetítenek az elménk felé, amiket az elme szépen átgondol, elemez, és végül megérti a dolgot, és ennek alapján hoz döntést. No már most, a lelki érzékelés a Biblia szerint nem ilyen. A lelki érzékelést sokszor a Biblia úgy fejezi ki, mint hogyha erre a közvetítésre, az elme felé, meg az elme elemző munkájára nem is lenne szükség, hanem a megértés az azonnal, ott helyben, már a lelki érzékszervben megtörténne. A lelki fülben, már a meghallással, a lelki szemben, már a látással. Így ábrázolja. És gondoljuk meg, hogy ez tényleg így van. A vallási lelki megtapasztalás az így működik. A Szentírás itt is csodálatosan pontos, megfelel a lelki érzékelés, látás, hallás, tapasztalás és tudás természetének megfelel, mert ez a tudás ilyen, tényleg közvetlen, intuitív ismeret. Erről szól a 34. Zsoltár 9-es verse is nagyon tömören, azt mondja, ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr, sőt más fordításokban, ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Ízleljétek és lássátok. Az Úr jóságát, édességét természetesen nem a testi ízlelés ízleli, jóságát nem a testi szem látja, de nem is a semmi, hanem a szerző a megfelelő lelki érzékszerveknek tulajdonítja ezt a tapasztalást. Sőt, Isten jóságának az élményét mindjárt kétféle érzékeléssel írja le. A lelki látással és a lelki ízleléssel. Milyen a lelki látás? közvetlen, evidens, vagyis nem bizonyítható, nem cáfolható megtapasztalást, bizonyosságot ad. És ez nagyon különbözik a logikai, értelmi munkával, elemző, következtetés útján megszerezhető tudástól. Nagyon különbözik, amit az elvont teológiai, bölcseleti tudás ad meg nekünk Istenről. Ez azonban teljesen más. És ízlelés. Ezt a Szentíró mindjárt az első helyre állítja. Ízleljétek és lássátok. Amivel egy nehezen megfogalmazható, de Istenre nagyon is jellemző többletet, pluszt tesz még hozzá az eddigiekhez. Mert hogyan érzékeli az ember Isten jóságát, például segítségét a bajban? Legelőször a testi érzéklethez hasonlóan a bensőjében. Megnyugvás, erősség, belső tartás, stb. És nem annyira mindjárt külső körülményeinek a megváltozásában. Nem, hanem belül. Belül és a legkonkrétabbnak érzékeli, helyzetéhez tökéletesen illőnek találja ezt a jóságot. Nem úgy érzékeli, mint ami pusztán hasznos, praktikus, mert úgymond megold egy problémát. Nem. Nem. Hanem van egyfajta összetéveszthetetlen stílusa az Isten cselekvésének. Egy utánozhatatlan eleganciája, sokszor iróniája és még humora is. Például, amikor a nehézség olyan váratlan megoldást nyer, ami nekem magamnak eszembe se jutna. Mindez, tehát ez a leírhatatlan isteni stílus, ez olyan, amit pontosan az ízlelés, az íz ad hozzá az étel puszta, praktikus tápértékéhez. Hát ezért mondja a Zsoltáros, ízleljétek ezt. A Biblia beszél halló fülről, tiszta szemről, süketségről és vakságról lelki értelemben a megfelelő testrészek hasonlóságára. Mindezt a mai olvasó átvitt értelemben érti. De nem pontosan erről van szó. Mert a bibliai szemlélet úgy mutatja be, minthogyha az emberben valóban lennének valamiféle a testi szemnek, fülnek és a többi testi érzéknek megfelelő lelki szervek, lelki érzékszervek. Ma talán inkább úgy mondanánk, hogy vannak bennünk ilyen képességek, ilyen lelki készségek, és ezek csak ugyan a testi szervekhez hasonlóan dolgoznak. A féle lelki-szellemi felvevő készülékek ezek, amik összekapcsolnak minket a spirituális mennyei világgal. Mert hogyha nem így volna, akkor az ember képtelen lenne testileg nem érzékelhető dolgokat egyáltalán felfogni. Nos hát, akár lelki szerveknek nevezzük ezeket, mint a Biblia, akár lelki képességeknek, egy biztos, ugyanúgy viselkednek, mint a testiek. Ugyanúgy lehet őket fejleszteni, erősíteni, illetve gyöngíteni, elrontani. Hogyha sok jó, színvonalas zenét hallgatunk, az fejleszti a zenei hallásunkat. Ugyanígy fejlődik bennünk a lelki hallás képessége. Aki sokat forgatja a Bibliát, és jártasságot szerez az olvasásában, annak a lelki hallása, az a bizonyos fül, a bibliai fül kiélesedik. De hasonlóan károsodhatnak is a lelki szervek, mint ahogy a testiek. Aki a lelki szemét sokáig zárva tartja, az megvakulhat. Aki rendszeresen visszautasítja Isten és a lelki ismerete szavát, annak a lelki füle előbb-utóbb megsüketül, vagy megkövéredik, és így tovább. Ennyit a lelki érzékszervekről, és most lássuk a belső részeket. A Biblia közülük elsősorban a hasról vagy méhről, a vesékről, a rekeszizomról és a szívről beszél. Testünknek ezek a belső részei egy dologban hasonlítanak egymásra. Mindegyik önmagától mozog és működik, a mozgásuk nem áll tudatunk ellenőrzése alatt. Nem tudjuk őket befolyásolni. No már most az a helyzet, hogy a Biblia ezekkel a testrészekkel az ember, sőt olykor Isten érzelmi világának szintén hasonlóan akaratlan működéseit, tudatosan nem befolyásolható, szinte vegetatív, spontán megmozdulásait, felindulásait fejezi ki. Ahogy a magyar is beszél indulatról, arról, hogy valaki felindul, megindul, vagy megrendül. Ezek tehát nem tudatos lelki folyamatok. Hogyan keletkeznek érzelmeink és hangulataink? Az észlelt, látott, hallott jelenségeket feldolgozzuk a bensőnkben, ahogy a magyar is kifejezi találóan, megemésztjük őket. Na most eközben, ebben a folyamatban keletkeznek érzelmek, indulatok és hangulatok. Ezek a kísérői, mégpedig állandó kísérői ennek a folyamatnak, a tapasztalt, észlelt dolgok feldolgozásának. Ezért tulajdonítja a Biblia az ilyen érzelmeket olykor a hasnak, de még gyakrabban a vesének, vagyis egy valódi emésztő szervnek, vagy kiválasztó szervnek, a testi vese mintájára a lelki vesének. Például a gonosz, kemény, bántó, rágalmazó szavak nem egyszerűen lelki fájdalmat okoznak, hanem, írja a Példabeszédek könyve 18. fejezet 8-as vers, mint a jó falatok lejutnak a has belsejébe, és marcangolják azt. Jobb könyvének 19. fejezetében a hős szenvedései mélypontján mond egy hatalmas proféciát a megváltóról, aki nem csak kimenti őt szenvedéséből, hanem valamiképpen föl is támasztja a halála után, méghozzá testben. Jobb azonban tudja, hogy ez még nem most, hanem majd az ismeretlen jövőben következik csak be. És ezért a proféciája végén így kiált fel. Vágyódás tölti el veséimet. 19. fejezet 27-es vers. Olyan kimondhatatlanul erősen kívánkozik az iránt, akiről profétált, a messze jövőből érkező megváltó után, hogy a vágyát már nem is a lelkében érzi, hanem a testében. Vágyódás tölti el veséimet. A 73. Zsoltár hősének keserűsége, fájdalma, ami a földi igazságtalanság, az istentelen gonosz hatalmasok boldogulása, jó sorsa láttán, már-már arra készteti őt, hagyja el hitét, Isten ellenségeihez pártoljon, tehát ez a fájdalom olyan mély, hogy a veséit hasogatja a 21-es vers szerint. A 139-es Zsoltár szerzője pedig arról elmélkedik, hogy Isten formálta lénye minden kis parányi részét a foganásától kezdve. Ő formálta egész belső valóját, testi és lelki és érzelmi világát. Vagyis azt mondja, te formáltad veséimet anyám méhében. Jeremiás próféta a 12. fejezet 2. versben a vallási képmutatókat így jellemzi. Isten közel van a szájukhoz, de távol veséiktől. Isten távoli eszme számukra. Bensőjüket, érzésvilágokat nem érintheti. Lényük legmélyét, ez volna itt a vese, lényük legmélyét nem engedik át neki. Aztán a 16. Zsoltár hőse áldja Istent, aki olyan közel van hozzá, hogy az ő veséi még éjszaka is figyelmeztetik Isten akaratára. Itt a vese a lelki ismeret legmélye, amely az ember tudatos kontrollja nélkül a Biblia nyelvén még éjszaka is figyelmeztetik őt. Jelzik neki a rosszat és a jót. A lelki vese az emberi belvilág titokzatos mélye. Nem a felszíni futó benyomások, hanem a húsba vágó, mély, megrázó érzések székhelye a Bibliában. A vese és a szív az a két lelki szervünk, amit nem lát és nem ismer senki, még szülőnk, még házastársunk sem, sőt, még mi magunk sem. Egyedül csak Isten. Innen folytatjuk a jövő héten. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.